Folytatódik a beszélgetés, itt van velem a stúdióban Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, hegedű művészek. Beszélgettünk a Fesztivál Akadémiáról, de van egy másik újdonság is, még egészen friss. A napokban jelent meg Kelemen Barnabás és Kocsi Zoltán közös lemeze. Ez volt a zongora művész egyik utolsó felvétele, amin Fritz Kreisler műveiből válogattak. Ő ma már nem tartozik a legismertebb zeneszerzők közé. Mégis miért izgalmas?
Hát ez valóban... Elmondható, hogy nem hasonlítható Mahler vagy Bruckner, Beethoven nagy zenekari műveinek sikereihez, vagy úgymond hallgatottságához az, amennyire Kreisler műveit hallgatják, de azért azt el kell mondani, hogy azért van egy-két olyan téma, egy-két olyan darabja Kreislernek, amit biztos, hogy még az is ismer, aki nem is tudja, hogy pontosan mit is hall. Tehát annyira slágergyanús, fülbemászó dallamokat írt Kreisler, hogy elmondható, hogy a 30-as években neki volt a legtöbb eladott lemeze, ezek a régi bakeli kis lemezek. És azért ez azért volt, mert ő egy ügyeletes sztár volt a komoly zenei életben, és hát tényleg csodálatos zenéket írt. Minden kamarazenét játszó hegedűsnek a repertoárján volt legalább 4, 5, 6, 8, 10 darab az ő művei közül, és ez velem és Kocsis Zolival is így volt. Mi az elmúlt 15 év szonátaestjein szinte kivétel nélkül adtunk az ő darabjaiból ráadást. De amikor ez a lemez, a kérdésre válaszolva, hogy miért nem számít olyan... Én erről nem tudok igazándiból, hogy ő ne számítana, mivel hegedűsként gondolok rá, ezért számomra nagyon is, hogy központi az ő repertoárja. És a bécsi vonalon keresztül, tehát bocsánat, csak ugye ő bécsi zeneszerzőként egyrészt óriási hatással volt a későbbi új bécsi iskolára. Tehát Schönbergék imádták Kreislernek a műveit, de a Richard Strausson keresztül ő az elődök, tehát Schubert és Brahms vagy Beethoven a nagy bécsi zeneszerzők, hogy ezek közül csak Schubertről mondhatjuk el, hogy tőzsgyökeres bécsi, de egyenes vonalon, vagy Mahlert is, ha említhetjük. Tehát nagyon, nagyon különleges ízvilág, amit Kreisler megtalált.
Kocsi Zoltán úgy fogalmazott, hogy kicsit ilyen édes kézzene.
Hát ez valóban Már elmondható. Zene. Ez elmondható, de pont emiatt nagyon-nagyon sok előadás elmegy egy picit a túlédesített
előadásban. Fülbemászó és szép, és nagyon dallamos.
Romantikus, virtuóz. Viszont azért, bocsánat, nem, tehát sok mindenre volt hatása a Kreisler, de maga, mint hegedűs idejött Magyarországra, és én úgy tudom, hogy, tehát amikor játszani, hogy eleinte szinte kigunyolták, hogy például vibrál, hogy sokat vibrál. A vibrálás az, amikor ugye a hegedűs a bal kezével a hangot megédesíti, mert a
hát egyébként az egy énekes is ösztönösen is megédesíti.
Ez így van, lehet, de például itthon, én úgy tudom, hogy Kreisler előtt azért úgy nagyon nem volt divatban az, hogy mi a hangot, mi hegedűsök a hangot ilyenfajta módon édesítsük. Az nekik furcsa volt. És ő hozta be ezt a divatba. Most már az a furcsa, hogyha valaki nem úgy játszik. És így köszönhetjük Kreislernek például.
De akkor ennek egy kicsit ellen kell tartani, hogyha ilyen édeskés a zene.
No, én épp pont a Kocsis Zoltán felől, ha megközelítjük a zene olvasatát, akkor el kell mondani, hogy azzal a letisztult, elmélyült, de rendkívül magas szintű és magas elvárású hozzáállása, ahogyan ő mondjuk mindenhez hozzáállt, ugyanígy állt ő hozzá Kreisler zenéhez, és azt is érezhetjük, hogy milyen fantasztikus zongorista volt, mert régen bizony nem csak Mozart, meg Bach volt ugyanolyan zseni a hegedűn és a billentyűs hangszereken, de Kreisler is, vagy akár Hubai is, vagy bárki a régi nagyok közül, és Kreisler zeneszerzést is tanult nagyon komolyan, és ő maga is egy csodás zongorista volt, és tulajdonképpen egyenrangú igényű ez a zene, mind a hegedűs, mind a zongorista szempontjából.
Senki nem kísér senkit, hát, vagy nincs
elvileg, gyakorlatilag tulajdonképpen nem. Tehát én mindig is, még mielőtt Kocsis Zoltánnal játszottam Kreislert, már akkor is éreztem a zongorista fontosságát. Na most pedig, hogy játszottam vele 21 ilyen darabot a lemezre, hát nem tudom, hogy valaha is ne jutna az eszembe, hogy bárcsak vele játszanám, akár ezért, akár azért. Tehát olyan magasra tette a mércét, hogy az párját ritkítja.
Beszéltünk arról, hogy Kreisler maga is hegedűs volt, de ugye neki sok felvétele fennmaradt. Ilyen esetben akkor mondjuk egy hegedűművész, amikor hozzányúl, ezt meghallgatja?
Hát hogyne, közös meghallgatásaink is voltak Kocsis Zolival. Nem volt nagy újdonság, én ebbe belenőttem. Tehát Kreisler hegedűjátékát azt hiszem ma valamire való hegedűs ma az kell, hogy ismerje.
Egy kicsit nem hasonlít az a hegedűjáték például azt, te nagyapádnak a muzsikálására?
De.
Barnabásnak a nagyapja nem akárki volt, de előtte talán inkább te beszéljél.
Bertis Pali cigányprimásról beszélünk, aki sajnos a második világháború után meghalt nagyon hamarosan, de a 30-as években a gentry világ versengett érte, hogy őt szerezhessék meg egy partira, hogy az ő bandája muzsikáljon egy esküvőn, egy szilveszter, egy bálon, de volt politikusok, vagy el kell mondjam, hogy a szovjet katonák, amikor megérkeztek és meghallották, hogy a Práter utcában, az ő házukban micsoda próba zajlik, milyen zenélés, azt a házat teljesen megkímélték, mind a lakásukat, mind az asszonyokat, és meg is hívták a vezérkarnak Bertis Pali zenekarát játszani. Tehát még ilyen történet is van. No, valóban azt kell mondjam, az ő felvételit akár, amikor Jávor Pállal együtt játszik, és egy videófelvétel van egy régi filmből.
Azt
Férfi, mint őrült című filmben. Többek között Shlomo Vincnek is, de Isaac Sternnek is megmutattam, és mindenkinek leesett az álla, hogy itt tulajdonképpen micsoda finom hegedülés volt az éttermi asztali zenénél is.
Tehát nem volt ekkora különbség, mint
hát
most, hogy azt mondjuk, hogy koncertzene is.
Állítólag csodálatosan játszott klasszikus zenét a nagyapám, ezt a cigányzenészek szájhagyomány után terjesztik, de nem
maradt róla fel.
Ez biztos,
a mai legjobb cigányzenészekre most is igaz.
Így van.
Tehát
csak könnyű.
Ő akkor egyszerűen a legjobb volt. A korának az egyik legjobbja, talán ő rajta kívül.
Magyar Imrével ketten voltak ők kettőjüket hívhatták méltóságos úrnak. Tehát tényleg így kapták a levelet.
Tehát a mai élő pár legjobb cigányzenész ugyanúgy, például a Fesztivál Akadémiánk, nem térünk már vissza oda arra a témára, de minden este cigányzene folyik az éttermekben, ahol a zenészeink és ahol meghívott vendégek.
De ebben az esetben mit jelent a cigányzenekat? Egy ilyen örömzenérést, vagy egy virtuóz
hát,
játék?
Az eredeti. Az eredeti asztali cigányzenét. Ami miatt Brahmsnak is volt egy titkos lakbérleménye Budapesten, és ide járt inkognitóban,
ahol
és hallgatta őket.
Ahol Liszt is csomó mindent vett, tehát meg egyébként Haydn is. Tehát ugyanúgy most per pillanat azok a világ legnagyobb szólistái, akik tényleg a legnagyobb termekbe játszanak, és akiknek ezrek tombolnak a koncertjei után, teljesen oda vannak attól, hogy ilyen zenét hallhatnak, és konkrétan sírnak az asztalnál.
És elmondhatjuk, hogy Sárközi Lajos vagy Ola Erni, tehát a fiatal generáció primásai is teljes mértékben elvarázsolják a zenészeket.
Nem csak a virtuózitásukkal, hanem egy olyan fajta finom
ízvilág.
Játékmód az, amit mi nem ami nem a mi sajátunk, ami az ő sajátjuk, és amiben mi csak tanulhatunk. Mert valamilyen fajta módon úgy kellene közelítenünk Brahmshoz, és úgy kellene közelítenünk Kreislerhez is, hogy ők muzsikálnak.
Bizony, érdemes tudni róluk. Sőt, anélkül nem lehet eléggé.
Például Gazsi fiunk, aki 8 éves, és aki hegedűs, most nyerte meg az országos hegedűversenyt, pedig ő volt a legfiatalabb a mezőnyben. És hát hadd legyek már erre büszke. Na szóval ő nagyon-nagyon szeret például népzenélni, a szalonánál szokott népzenét tanulni, a szalonának
a Pál István szalonna is
a népzenei táborában, és nagyon szereti a cigányzenét. És amint olyan étterembe mentünk, ahol cigányzene szól, egyszerűen könyörök, hogy adja oda neki a primás a hegedűt, és akkor ő is játszik valamit. Szerintem ez csodálatos.
De ez egyfajta adottság, tehát másfajta tehetséget vagy képzést feltételez?
Én szerintem a gyerekeknek van adottságuk, és van fülük, az a kérés, hogy ráirányítjuk-e őket, mi szülők, meg egyszerűen, hogy ki vannak-e emelve, segítve vannak-e ők, hogy még játszhassanak az éttermekben. Szerintem ez nagyon fontos, és ápolni kell ezt a hagyományt.
Fogunk beszélni a tanításról is, de még egy picikét visszatérve a lemezre. Miként válogatták össze ezt a 21? Mert hogy nagyon sokféle, beszéltünk előtte itt röviden, ahogyan végignéztük,
bizony.
Hogy nagyon sok nemzet zenéje felbukkan.
Bizony. Egy-két számot én is javasoltam, aminek nagyon örült Kocsis Zoltán, sőt elmondhatom, hogy a kedvencünk, ha lehet ilyet mondani, akkor azt a darabot például a Gazsi fiam miatt tettem be, mert épp akkoriban ő szerette volna megtanulni ezt a kis bécsi indulót, és most így el is árultam, hogy melyik lett a kedvenc, ami talán az egyik legrövidebb, legegyszerűbbnek tűnő, de valami egészen különleges ékszerdoboz, és ott hát igyekszem jól játszani, de hogy ott Kocsis Zoltán olyan hangulatot teremt, hogy én nem tudtam volna így hegedülni, hogyha nem ő nem pont úgy zongorázik. Mondjuk ez mindig elmondható minden partnerünkről, az általában nagyon fontos, hogy kikkel játszik az ember. De visszatérve, tehát nagyon sok, a legnagyobb részét Kocsis Zoltán ajánlotta, a műveknek körülbelül az egyharmadát már játszottuk a daraboknak, de így utólag belegondolva nagyon, nagyon elképesztő, hogy Bécsből kiindulva, bár nagy világjáró volt már akkoriban is Krenzer, tényleg itt indián zene, arab, cigány, magyar, cigány, balkáni, spanyol, cigány zene, akkor francia, olasz, kínai, orosz, vagy szláv, tehát bocsánat.
És mi magyar?
Dvorzsák. Igen, magyar, hát azt is próbáltam ilyet, tehát hogy magyar cigány zenét is, Balogh Ernőnek a témáját, aki egyébként Krenzer zongoristája volt, sajnos vele nem maradt fenn felvétel. Tehát ilyen sok zene van, és nem hiszem, hogy az előtérben volt se Zolinál, se nálam, csak érdekesség, hogy tényleg 13 népnek a zenéjeit felsendül, és Zoli azt írja az előszóban, amit írta a CD-hez, hogy valóban, hogy Kreisler zongoristái, mert többel is felvett nagyon sok, szinte mindegyik művét, egyik sem méltó valójában. Se a zongora szólamhoz, amit Kreisler leírt, se a Kreisler hegedüléséhez. Úgyhogy remélem, hogy az a lemez nem csak azért lesz talán híres vagy ismert, akár idehaza, akár külföldön, mert milyen. Most viszont milyen jó a zongorista.
Méltó partnerek, és akkor ez egy szép elismerés. Mindketten tanítanak. Mégis mennyi az, ami ebből tanítható?
Hát ez egy jó kérdés. Azért a növendékeinket mi választjuk meg? Tehát jönnek, felvételiznek, és meg kell, hogy ragadjon valahol a személyisége. Én mindig azt nézem, hogy van-e varázsa. Valami, ami miatt én érdemes, én boldogan megyek akkor is tanítani őt, amikor éppen fáradt vagyok, vagy éppen valami bajom van, akármi, és egyszerűen el tudja velem felettetni a növendék. Az, hogy mi a külvilág. Tehát a technikát azt meg lehet tanítani. Kell, hogy legyen egy alaptechnikai felkészültség, persze. De én úgy gondolom, ez a legkevesebb. Technikai probléma az, ha szerintem, ha jól működik a kapcsolat a növendék és tanár között, minden elsajátítható. Az, hogy kisugárzása legyen, az, hogy szeressen a színpadon játszani, az, hogy szeressen zenélni.
És például, hogy higgyen és bizon azért a tanárában. Mert van olyan növendék, aki valami más oknál fogva választja ki a tanárt, nem feltétlenül azért, hogy mert olyan szoros személyi vágya vagy kötődése lenne a tanárhoz.
Itt is kell egy összhang, mint az együttzenélésnél.
És aztán van, hogy ez kialakul később. Nagyon sok ilyen példa van, szeretjük, az így van, és van, hogy nem alakul ki, és akkor bizony van, hogy akár feszültség árán is, mert azt hiszik, hogy ez most kellemetlen, de megválunk egy-egy növendéktől, és tudjuk, hogy ez jobb neki, mint hogyha mi erőltetnénk egy olyan kapcsolatot, ami nem annyira gyümölcsöző, és nincs akkora, nem lehet olyan jó vége, mint hogyha esetleg már valaki más.
Hát egy felsőoktatási intézményben tulajdonképpen 5 éve van. És az a
tanulni. A növendéknek.
Igen. 5 éve van arra, hogy én nem is tartom egészségesnek az, hogy ezt az 5 évet egy tanárnál tanulja. Szerintem kell meg külföldre is menni. Sok-sok embert kell az idő közben is, amíg például én tanítom a növendékeimet, sokszor viszem őket másik tanárhoz is, hogy lássanak, hogy ők is lássanak, és őt is lássák.
Én Kölnben tanítok Németországban, ott egyébként 6 év, tehát ott 4 év a bachelor, és 2 év a masterképzés. A mesterképzés, tehát, és ráadásul szemeszterekre osztva, az 12 szemeszter, ugye fél éves szemesztereket.
De egy mesterhez köthető ott is, tehát mindenütt ez a jellemző az oktatásra.
Igen, egyértelmű. A hegedülés az ugye, most ha valaki ezért, ezt sokan hallgatják ezt, akik nem, nincsenek ebben benne, ez nem hasonlítható bármelyik másik egyetemhez. Mert itt nincs olyan, hogy csoportos hegedű óra. Itt a hegedű óra az egyetemen az egyéni. Itt csak olyan hegedóra van. Még csak ketten se lehetnek, az már egy más tanter, ez kamarazene, olyan is van, ahol többen lehet.
Talán pont nálunk úgy nálunk, hogy Barnabás osztályában is, és az én osztályomban is, az egy speciális eset, hogy mi viszonylag gyakran rendezünk közös órát, amikor az összes növendék beül egy terembe, és egymást tanítják.
Hát ők meghallgatják,
és meghallgatják egymást.
Ez, de azt egyszerre nem hegedülhet két hegedűs.
De alapvetően nem jellemző ez erre. Ez ilyen magányos farkaspálya az elején. És mi igyekszünk őket arra inspirálni, hogy nem ellenségei egymásnak, hanem pont, hogy egymást támogatják, egymást húzzák fölfelé. Az egyik jól hegedül, a másik többet fog gyakorolni. Tehát
egyébként el kell mondjam, hogy én tanítok a Zeneakadémián is kamarazenét, és azért hát nagyon büszkék vagyunk a Zeneakadémiánkra, nem csak a tradíciók és a hagyománya miatt, az elképesztő történelme miatt, hanem azért ez egy olyan egyetem, ahol nem akárkik, nem akármit tettek le az asztalra, és azért tanítani nagyon nagy élmény.
A kamarazenélésnél, amikor ugye 6 éve alakult meg a Kelemen Kvartett, akkor egyértelmű volt, hogy olyan zenészeket keresnek, akikkel régóta együtt dolgoztak, vagy van valamiféle családi kötelék, tehát fontos, hogy ilyenkor legyen valami alapvető összhang.
A családi kötelék nálunk kettőnk közül adott volt. Azt hiszem, hogy a 6 éve alakult meg a Kelemen Kvartett, mégis úgy is fogalmazhatnánk, hogy megalakult 20 éve, csak akkor mi csak ketten játszottunk benne.
Ketten. Igen, már ketten. Sőt, még az, én egyedül is megalapítottam a kvartettet, mert volt még, hogy mi ugye 20 éve kötöttük össze az életünket, de még volt, hogy én 16-17 éves koromban már lett írva egy beszélgetés alatt, hogy
Vonos négyes
az életemben nagyon központi kérdés lesz, a kérdés, hogy megtalálom a megfelelő embereket. Tehát,
de azt hiszem, sokat segít a mi vonos négyesünkben az, hogy például mi ketten már 20 éve játszunk együtt.
Mondjuk.
És akkor ehhez jött hozzá húgom, mert az első 5 évben Kokas Dórával, aki csellista, aki nálam 14 éve fiatalabb, ővele kezdtünk el vonos négyes játszani, mint vonos trió. És ez úgy alakult, vagy ez olyan volt, hogy Dóri volt 4 vagy 5 éves, épp úgy meg tudta húzni a hangszerét, és mégis már a kamarázás az együtt muzsikálás volt. És akkor Dóri mellett pedig igazából
vártuk
azt, hogy kibukka fel.
Mert keresni csak úgy lehet, hogy állandóan nyitva van a szemünk, de nem lehet feladni hirdetést. Van a híres hirdetés, hogy világhírű vonos négyes keres első hegedűs, második hegedűst és csellistát. De ilyet valójában nem lehet. És akkor vettük észre, hogy egyik növendékünk, mert növendékeinkkel mindig együtt játszunk valamilyen kamarazenét. Ez ránk is mind a kettőnk osztályára jellemző. És ott derült ki, hogy Homoki Gáborral el tudnánk képzelni egy ilyen komolyabb együttműködést is, aki akkor még növendék volt. És hát így alakult ki a kvártett. Aztán Dóri kilépett, mert ő még akkor is, amikor kilépett, volt 23 vagy 24 éves, és előtte a nagybetűs élet. Viszont kerestünk utána egy csellistát.
Ez egy napig tartott.
Igen,
Dóri kilépett, és aznap felhívtuk Fenyő Lászlót.
És hát ezt így szoktuk. És nagy-nagy szerencsénkre ezt a fajta mennyiségű koncertet, mert nem főállású vonos négyes vagyunk, ma már nincs is nagyon sok ilyen kvártett a világban. Ezt ő is el tudta vállalni.
Miért fontos a kamarazenélés, vagy miért jó? Nyilván ez egyfajta intimebb teret feltételez, és az egésznek a milliója is más, mint mondjuk a szólista.
Ez így van. Egy szólista is tulajdonképpen kamarazenéni. Egy szólistának is kamarazenénie kell, hogyha egy Brahms hegedű versenyt előad, de ahhoz kell egy elég jó zenekar, egy elég jó karmester, meg egy elég jó szólista is. De hogyha 4 olyan ember ül össze vonos négyesezni, akik egy húron pendülnek, és egy nyelven beszélik a zenét, és most itt zenei nyelvről beszélek, természetesen bármilyen nemzetiségű lehet ez a 4 zenész, azért akkor hát egészen különleges magasságokba lehet elrepülni valóban. Az intim millió, ez egyértelműen ez így van.
Azt hiszem, hogy a művek is komolyabbak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Csajkovszki hegedű verseny, akkor az egy teljesen más típusú, azt mondanám, inkább a show.
Show business.
Show irányában.
Igen.
Mutatja a virtuozitást, azt, hogy milyen brilliáns technikát követel a szólistától. Egy emberre vetül igazából a fémi.
Ez
akkor is,
hogyha...
Igen, de hogyha most a Csajkovszkinak a kvártettjeiről beszélünk, azok nagyon-nagyon mély. Nagyon-nagyon komoly művek, és azt hiszem, hogy mint hogyha Adi verseket olvasnék, összehasonlítva mondjuk.
Karintival például. Tehát, hogy minden ugyanolyan magas a kettő, csak az egyiket ugye másfajt, más kor olvassa, azért más hangulatban kell elcsíteni.
Kicsit a közönség is más, akinek szól.
Ja.
És van ennek közönsége? Mert azt szokták mondani, hogy ez egyre szűkül.
Na hát vagy, ez, hogy... úgy érzem, hogy nagyon nagy felelősség van az előadókon, és szerencsére elmondhatjuk, hogy ahol mi játszunk, mindig nagyon kevés helyre nem hívnak minket vissza. Igen, tehát szinte mindenhol visszahívnak minket. Kialakul egy úgymond törzs közönség, akikre a hangversenyszervező is számíthat, és ennek örülnek. Félő, hogy az elmúlt időben nem így volt mindenhol.
De talán azért, mert kialakult egy olyan tradíció, hogy a vonós négyes, hogy a perfekcionizmusra mentek. És rámentek arra, hogy minden egy helyen legyen, ugyanott játszanak a vonós.
Ez valószínűleg a lemeziparnak köszönhető a 20. század második felé, mert a vonós négyes nem ezért íródott. A vonós négyeshez is az örömzenélésnek íródott, hogy akár olyan amatőr zenészek, akiket a Fesztivál Akadémiára is meghívtunk, leülhessenek és játszassanak akár Beethoven, de Schubertet, Mendelssohn, Mozartot, Haydn.
És akkor itt a perfekcionizmus az pont a lényegétől.
Kicsit ártott, vagy egyértelműen
most
ártott.
Viszont négy ember nálunk gyakorlatilag az energiákkal labdázik. És ugye állandóan fel kell vennünk a kesztyűt. Hogyha valamit kapok a primtől, akkor azt én hogyan reagálom le, és pontosan a lényege nem a betanultsága, hanem az inspirálás, a jelen.
És mi ezt képviseljük, és a növendékeinek is ezt az irányt mutatjuk, és a közönségnek is szeretnénk újra megmutatni, hogy...
egyre több kvartett van azóta, hogy játszunk.
Magyarországon is. De még külföldön is.
De azt veszük észre, hogy a fiatalokat ez inspirálja és izgatja a fantáziájukat, hogy akkor ők is alakítanak, már a legkisebbek is.
Bizony.
Már a 15 éves zeneakadémisták is.
Szóval a szólistoság az egy kicsikét olyan, mintha bezárná az embert, vagy egymaga halad valami fele. Igen. Így meg mindig kap újabb impulzusokat.
Ez egy kicsit olyan önzőbb dolog.
Önzőbb, és sokkal nehezebb elérni azt, hogy valaki valóban bejátszhassa a zenekarokkal a nagy repertoárokat, meg Isten világkarriert fusson be.
De akárhogy is, szerintem pont az az izgalmas az életünkben, hogy egyikre sem álltunk rá, hogy teljesen. Tehát, illetve mindegyikre. Tehát most én mondjuk a harmadik babámmal a pocimba legkevésbé a szólista karrierről álmodom ebben a pillanatban, bár tudom azt, hogy eljön az a 2-3 év, amikor újra vágyni fogok játszani. Zenekar ilyen, de Barnabás nagyon sok helyen, egy kicsit még nekem túl sok helyen is játszik a világban, mert mostanában nehezen viselem, ha elutazik. És a tanítás, ami szintén nem csak mi tanítunk, minket tanítanak a növendékeink azáltal, hogy taníthatjuk őket.
És a vonós négyestől is rengeteget tanulunk. Most említettük Csajkovszkit. Mi Csajkovszki az egyik olyan zeneszerző, meg a hegedűverseny, amely hegedűversenyt úgy tanultunk meg, hogy szinte méltatlanul kevés művet játszottunk Csajkovszkitól, amikor a hegedűversenyt tanultuk. Ez szerencsére Mozartról, meg Brahmsról kevésbé mondható el például, vagy Beethovenről, de miután megismertük, hogy milyen például egy vonós négyest belülről ismerni, teljesen másként nyúlunk a hegedűversenyhez is. Nagyon érdekes.
Karmesteri ambíciókról néhány mondatot. Mi az, amiért ez izgalmas?
Hát ez tulajdonképpen azelőtt izgatott, hogy kiderült, hogy milyen vonós négyes lehetőségeink vannak. Tehát azért a vonós négyeshez tényleg kellett az a negyedik láncszem. Azelőtt már én dirigálgattam Imi Tamot, Zeneakadémia zenekart, vagy egyébként Kocsis Zoltán 1999 óta élt azzal a lehetőséggel, hogy megkért, hogy például Schönberg, Pélász és Melizandját, vagy Bartók a fából faragott Királyfit, én tanítsam be az ő zenekarának. És volt, hogy több próba nap úgy zajlott le, hogy én dirigáltam a zenekart. És akkor utána elvállaltam olyan koncertet, és ahol már az esti koncerten például egy Erkel Ferenc kamarazenekarral Haydn szimfoniákat adtam elő.
És de aztán elkezdted képezni.
És ezen a koncerten ott volt Petrovics Emil és Szokolai Sándor, mind a kettő, és mind a ketten azták, hogy hát én leszek itt a nagy karmester a jövőben, blablabla, és akkor azt hittem, hogy csak viccelnek, de kiderült, hogy komolyan mondták, és utána visszanéztem ezt a koncertet Vénusz fölletéve videóra, és megállapítottam, hogy nem tudom, mit látnak belém, de én ennek a csíráját se látom, mert rettentően sok, szinte minden technikai hiányt észrevettem a saját dirigálásomban, és akkor Kati ajánlotta, hogy ugyan sokat járok Finországban, ott vannak a leghíresebb karmester tanárok, de hát én Lukács Ervintől, meg Hollerung Gábortól is tanultam egyébként, de ilyen mesterkurzus szinten, de hozzájuk így effektíve éveken át kijártam Jorma Pannula és Lev Segerstam mesterekhez, akik aztán azt mondták, hogy most már ne járjak hozzájuk, hanem tessék dirigálni, de időközben jött a kvártett, és amit látok a vezénylésnél lehet, hogy a honoráriumokban sajnos sokkal jobban járnak a karmesterek, de egy olyan szamárlétát kell végigjárni, illetve akár a legnagyobb zenekarokban is. Olyan sok olyan zenész van, akinek nem pont ugyanaz a célja, mint a karmesternek. Akár zenei, de akár emberi, akár úgymond a belső tűz hiányzik olyan sok zenészből, hogy és sajnos, még ha csak ez lenne a legnagyobb baj, de sajnos a betanítás a legjobb szó. A szinte idomítás néha, amit egy karmesternek a legjobb szándékkal is tennie kell.
Nagyon jól csinálod azt. És egyébként én nagyon-nagyon szeretem, ahogy
én imádok dirigálni, de a vonos négyes, miután megismertem, és látom, hogy most láthatnék előttem tucatnyi Haydn szimfóniát, amit dirigálhatnék, de sajnos én inkább a tucatnyi Haydn vonos négyes látom, amiben egyszer magasabb szintekre juthatok el. És ráadásul együtt játszom a feleségemmel.
Akkor még egy utolsó mondat, ugye beszéltünk arról, hogy a harmadik gyermeket várják, most ez mennyiben rendezi át a programokat?
Szerintem semennyiben, hát illetve az ember tervez, Isten végez, ugye ezt tudjuk. Az első két gyermekünk, Hanna 13 éves, Gáspár 8 éves, és igazából az utolsó pillanatig színpadon voltam, az utolsó hét koncertet azért kellett lemondanom, egy kicsit előjött a baba, és gyakorlatilag mind a kettőnél már az első pár hét után, 3-4 hetes nőkora után már próbáltunk, és színpadon voltunk, és úgymond egy ilyen kendős életet folytattunk, tehát bárhol mentünk a világba, magamra volt kötve a gyerek, az utolsó pillanatig ott volt velünk, amikor meg színpadon voltam, akkor meg valaki vigyázott az öltözőben.
Sokkal nagyobb kérdés, hogy a két nagyobb gyerek, a 9 és 13-14 éves Gáspár és Hanna, hol lesz, vagy merre lesz, amikor mi könnyedén vinnénk a turnéra a legkisebb babát.
Nekik már saját életük van.
És az iskolájuk
nekik,
is.
Nekik saját életük van már, és mind a kettőnek kialakult az, hogy nekik mi a fontos az életükben. Hanna színészkedni szeretne, Gáspár focista, hegedűművész szeretne lenni. és olyan szinten boldogok az ő saját céljaikkal, úgy érzem, és kialakult, hogy ők nagyon-nagyon várják azt, hogy otthon babázzanak, de az életüket szerintem nagyon nem fogja ezt befolyásolni.
Én csak egy gyors mondatot mondhatok, mert a dirigálásra én teljesen egy negatív választattam. Nagyon szeretek dirigálni, és például pár hónapja a Győri Filharmonikus Zenekarra 12-szer előadtuk a Sibelius hegedűversenyt, Mazziné koncerteken, ahol Kati egyik, és én nekem meg három másik növendékem játszott, és óriási élmény volt. Tehát szó se róla, hogy én ezt nem lemondani akarok erről, és amilyen alkalom jön, azt megragadom, csak még úgy érzem, hogy még sokkal később van az idő, amikor én ezt előtérbe helyezném.
Ezt szerintem itt teljesen kerek.
Köszönöm.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kokas Katalint és Kelemen Barnabást hallották.